Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértő szerint, bár sok még a nyitott kérdés, az egyértelmű provokáció mellett az oroszok a drónokkal Lengyelország és a NATO légvédelmét is tesztelhették. A címzetes egyetemi tanárt, az MTA doktorát Kántor Viola kérdezte a szerda hajnali incidens további részleteiről.
Nyilván ezek iráni gyártmányú drónok, bár ezt az oroszok tagadják, sőt, hogy ezzel a tényt is tagadják, mert azt mondják, hogy a lengyelek nem tudják bizonyítani azt, hogy ezek honnan származnának. Hát nyilvánvaló, hogy nem a balti államokból indítják ezeket a drónokat, tehát az oroszoknál az szokott lenni a gyakorlat, hogy általában addig tagadnak, míg mindent nem bizonyítanak. Folyik a roncsoknak az összegyűjtése, ezeket nyilván vizsgálat alá vetik, és utána ezt nyilvánosságra fogják hozni. És hát természetesen ezt az információt meg osztják a NATO országokkal is, a NATO vezetése mindenképpen.
A lengyel vezérkari főnök tegnap este a TVN 24 kereskedelmi hírtelevízióban egyebek között arról is beszélt, hogy Fehér Oroszország figyelmeztette Varsót, hogy légterén keresztül drónok tartanak Lengyelország irányába. Ilyen még nem fordult elő. Kiolvasható-e ebből bármi az incidensről, illetve annak motivációjáról, szándékosságáról, vagy éppen mutathatja-e azt, hogy valaki valamit véletlenül nagyon elszámolt?
Igen, hát itt elég sok nyitott kérdés van még, mert nem pontosan lehet tudni azt, hogy most mi volt a cél. Hát nyilván a provokáció az teljesen egyértelmű, de én azt mondom, hogy a provokáció és a teszt együtt, ebben a tesztben benne van a lengyel légvédelemnek a tesztelése, és benne van a NATO tekintettel arra, hogy a NATO-n belül egységes légvédelmi rendszer van. Tehát mind a kettőt próbálták tesztelni, és hát azzal, hogy olyan mélyen behatoltak Lengyelország területére, 250 km mélységben volt Lengyelország területén belül, ezek nem feltétlen, mert véletlenül kerültek oda, tehát nem tévedésről van szó, meg az arabszám is azt mutatja, hogy itt szintén nem tévedés. Tévedés abban lehet, hogy ugye nem szabad elfelejteni, hogy jelenleg gyakorlatilag Fehér Oroszország, illetve az Oroszországi Föderáció területén legalábbis előkészítése folyik a Západ 2025 gyakorlatnak. Hát tévedés abban lehet, hogy valamit rosszul programoztak, csak hát amikor egy vagy kettő drón betéved, az egy dolog, itt viszont több. Tehát ez egy drón raj, hogyha úgy nézzük, és különböző irányokba mentek, felderítési célra küldték őket, meg akarták állapítani azt, hogy hogyan reagál erre a lengyel légvédelem, ami az értékelésem szerint nagyon jó volt, kiválóan reagáltak rá.
Ugye Lengyelország a NATO 4-es cikkeinek élesítését is kérte. Pontosan mit tartalmaz ez a cikkely?
Egész pontosan, ha azt mondom, hogy idézem a negyedik cikkelyt, ha bármely tagállam úgy érzi, hogy területi integritását, politikai függetlenségét vagy biztonságát fenyegetés éri, joga van konzultációt kezdeményezni a szövetség több tagállamával. Pontosan ez van benne a négyes cikkelyben. Na most, ha megnézzük a feltételeket, területi integritást egyértelműen veszélyeztették, a politikai függetlenséget nem, és a biztonságot is veszélyeztették, tehát a háromból kettő megáll. Ez alapján azt mondom, hogy a lengyelek részéről a negyedik cikkely kérése jogos volt. Ugyanakkor a lengyelek is pontosan tudják azt, hogy az ötödik cikkel, ami konkrét intézkedéseket kíván, azt nem akarták, és a NATO nagyon nem szereti ilyeneket, mert az azt jelenti, hogy itt csapatmozgásokat kell végrehajtani. Konkrét katonai intézkedéseket kell bevezetni. A negyedik cikkel pedig a konzultációból áll, de a konzultációnak lehet következménye. És a negyedik cikkelből lehet ötödik cikkel, ha a helyzet úgy alakul. Hát én úgy gondolom, hogy ebbe azért nem fog úgy alakulni, de ez benne van a lehetőségek között, és én úgy látom, hogy ezt azonnal vették a NATO-ban is, mert tegnap ugye a döntéshozó szervek közül az Észak-Atlanti Tanács nagyköveti szinten ülésezett, és foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Nyilván szükség van további információkra, tehát ezeket a lengyelek folyamatosan megküldik oda is.
Mindemellett úgy tudni, hogy Lengyelország Patriot légvédelmi rendszert kér a NATO-tól. Drónok ellen ez mennyire hatékony?
Hát, mint amikor ágyúval lövünk a verébre. Tehát a drónok ellen hatékony, mert lelövik, csak nagyon drága. Hát egy drónnak a gyártási költsége, meg a működtetése sokkal csúbb, mint egy Patriot rakéta. Ott a rakéta is millióba mérhető, mármint euróba, és hát nyilvánvaló, hogy a Patriot rakétákat nem is ezért kérik. A Patriot rakétákat azért kérik, hogy biztosított legyen az ország területének védelme azokon a részeken, amik jelenleg nincsenek lefedve. Hát nem biztos, hogy ezt meg fogják kapni, mert amennyit kért, az meglehetősen nagy szám, és hát valószínű, hogy olyan intézkedések fognak születni, hogy néhány hány eszközt rendelkezésükre bocsátanak, de annyit nem szerintem, annyi Európában is nehezen szedhető össze. Ráadásul azért az országok gondoskodnak arról, hogy a saját védelmi is biztosított legyen, hiszen a NATO úgy működik, hogy mindenkinek a saját védelmét meg kell szervezni, és ez alapján adódik a NATO közös védelme. Gondolom, hogy a lengyelek, mint amit látunk, tapasztalunk az elmúlt időszakban, nagyokat fordítanak a fegyveres erők fejlesztésére. Most már lassan azt mondhatjuk, hogy Lengyelország hadserege erősebb, mint a Németországi Szövetségi Köztársaságé, tehát nagyon odafigyelnek a védelemre. És maga a szervezés, maga a haditechnikai eszközök rendszerbeállítása az nagyon komoly intenzitása. És nem szabad elfelejteni, hogy Lengyelország területén ezek külföldi erők is vannak. Hát ott az amerikaiak is jelen vannak, a hollandok is vannak, németek is vannak, és ennek a visszafejlesztése biztos, hogy nem fog megtörténni, tehát azt inkább erősítik. Ebbe bele tartozik az, hogy bizonyos területeket le kell védeni, nem a drónok ellen akarják ezeket használni, hanem esetleges rakéták kifogására.
Ha már az amerikaiakat is említette, Károly Návrocki lengyel elnök tegnap este telefonon beszélt amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal. Mit tudunk a beszélgetésről? Hangzottak el ígéretek esetleg?
Egészen biztos vagyok abban, hogy az amerikaiak azokat a aggályokat, amiket a lengyelek megfogalmaztak, azokat komolyan veszik, és várjuk azt, hogy milyen intézkedéseket fog hozni talán belőle, tudni, beígérte, hogy most nem feltétlenül a tegnapi támadás miatt, de egyébként a békfolyamatról, ha egyáltalán beszéltünk, teljes leállása miatt, a támadások intenzitásának orosz részű történő növekedése miatt várható az, hogy az amerikaiak erre valamilyen reagálást fognak tenni. Hát ezek lehetnek. Nyilván nem fegyveres támadásról van szó, meg ilyet nem forgatnak a fejükbe, de hát a hadseregeket arra találtak ki, hogy készülnek fel egy támadó művelet végrehajtására is, tehát ez is benne van. És az amerikaiak most már rájöttek arra, hogy tulajdonképpen az orosz vezetővel nem nagyon lehet tárgyalni, nem veszik jó olyan azokat a megállapodásokat, vagy legalábbis szóbeszédbe rögzített dolgokat, amiben most a legutóbb tárgyalások során szó volt, illetve eszébe sincs a Putyinnak leállítani ezt a háborút. Sőt, inkább fokozza, mint csökkenteni.
Nagyon-nagyon röviden, mik lehetnek a legközvetlenebb forgatókönyvek?
Hát nagy valószínűséggel az várható, hogy az amerikaiak egyeztetve az európaiakkal föl fognak lépni Oroszország ellen, már legalábbis politikailag, illetve különböző úgynevezett megelőző katonai óvatosság intézkedéseket fognak hozni, ami azt jelenti, hogy elsősorban azon országok, amelyek a orosz, illetve fehér orosz határzelében vannak, azokat erősíteni fogják, magasabb paszkészültségi fokozatot vezetnek be, egyeztetik a légtérvédelemmel kapcsolatos feladatokat, amik egyébként is elég magas szinten van. Annak majdnem a legmagasabb szinten. Tehát ezekbe itt a negyedik cikkelyes konzultáció alapján is intézéseket fognak hozni, amely valamennyi NATO országot érint.
Csehország helikopteres különleges műveleti egységet küld Lengyelország segítségére, miután Varsó hivatalosan kérte a támogatást az orosz drónok okozta fenyegetés miatt. A döntésről Jana Csernohová cseh védelmi miniszter egyeztetett telefonon lengyel kollégájával. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A cseh védelmi tárca közlése szerint az egység három speciálisan átalakított Mi-171S típusú helikopterből áll, amelyeket kifejezetten hasonló katonai feladatokra alakítottak át. A helikopterek a lengyel hadseregnek nyújtanak támogatást a kis magasságban repülő drónok elleni védekezésben, amelyek az elmúlt időszakban egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelentenek Lengyelország keleti területein. Petr Fiala cseh kormányfő hangsúlyozta, a helikopterek néhány napon belül Lengyelországba érkezhetnek, és ezzel Csehország világos üzenetet küld, hogy szövetségesei mellett áll a jelenlegi bizonytalan biztonsági helyzetben. Lengyelország közeli és megbízható partnerünk, ezért teljesen természetesnek tartom a segítségnyújtást. Fontos, hogy gyorsan reagáljunk, és ezzel is jelezzük Oroszországnak az egységünket, fogalmazott Jana Csernohová cseh védelmi miniszter. A cseh hadsereg vezérkari főnöke Karel Zsehka hozzátette, a bevetésen résztvevő katonák létszámát az aktuális helyzet és a logisztikai lehetőségek alapján határozzák meg, de nem haladhatja meg a 150 főt. A tervek szerint a kiküldetés időtartama 3 hónap lesz. Zsehka emlékeztetett arra is, hogy a helikopteres egység az elmúlt években többször is segített Lengyelországnak, például a pusztító árvizek idején, így most sem először működnek együtt a két ország fegyveres erői. A katonák kiküldését az a parlament által tavaly jóvá hagyott mandátum teszi lehetővé, amely 2025 és 2026 között biztosítja a cseh fegyveres erők nemzetközi bevetésének jogi keretét. Ez a felhatalmazás módot ad rá, hogy Csehország összesen legfeljebb 2000 katonát küldjön az Észak-Atlanti Szövetség keleti határainak védelmére. Az érintett országok közé tartozik Észtország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária. A mandátum alapján a cseh katonák jelenleg is teljesítenek szolgálatot Szlovákiában, Litvániában és Lettországban. Most Lengyelország is számíthat rájuk, miután a lengyel légtérbe berepülő orosz drónok közvetlen veszélyt jelentenek a civil lakosságra és az infrastruktúrára egyaránt. A cseh kormány szerint ezzel a lépéssel nem csak közvetlen katonai segítséget nyújtanak szomszédjuknak, hanem politikai üzenetet is küldenek, mely szerint Csehország és Lengyelország közös fellépése egyértelműen demonstrálja a NATO szövetségesek egységét az orosz agresszióval szemben. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Bombatámadást hajtott végre a Hamász egyik vezetője ellen az izraeli hadsereg Dohában, Katar fővárosában. A zsidó állam teljes felelősséget vállalt az akcióért, amely egyébként sikertelen volt, mert a palesztin terrorszervezet irányítója nem halt meg. Az Amerikai Egyesült Államok csak az utolsó pillanatban értesült a támadásról, ezért nem tudta időben figyelmeztetni Katart, amely szövetségese és közvetítőként lép fel a palesztin-izraeli konfliktusban. A térség arab országai nem akarnak háborút, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közel-kelet szakértő. Csicsman Lászlót, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát, Herceg Zsolt kérdezte meg, hogy miként értékeli Izrael katari akcióját.
Hát azt gondolom, hogy mindenképpen súlyosabb a szempontból, hogy Katárt érte a támadás. Ugye egy kis országról van szó, amely az Egyesült Államoknak is a szövetségese, és nem utolsó sorban egy nem NATO tag szövetséges, tehát a NATO-val is szoros kapcsolatokat tart fenn, illetve a legnagyobb amerikai katonai bázisnak is a helyszíne, amelyet Katárban úgy látnak, hogy belesodródnak a közel-keleti konfliktusokba. Ugye néhány hónapja az iráni-izraeli háború keretében érkeztek rakéták, akkor ugye Irán előre értesítette Katárt és az Egyesült Államokat. Most az a félő és világpolitikai szempontból is, hogy a meglehetősen stabilnak tartott Perzsőbölnek az arab olajmonarchiái egyfajta instabilitás állapotába kerülnek. Katár az egyik legnagyobb földgázmezővel rendelkezik a világon, és hát maga a térség ugye olajban gazdag, és itt megy az egyik legfontosabb kereskedelmi útvonal, a Hormuzi szoros. És nyilván ez egy egyszeri csapás volt, ugyanakkor Katárnak ez már a második ilyen néhány hónapon belül, ami hát nyilván felvett kérdéseket a térség szempontjából is. Tehát például azt a kérdést, hogy az Egyesült Államokra, mint szövetségesre mennyiben lehet számítani. Ugye láttuk a nyilatkozatokat tegnap, hogy az Egyesült Államok azt mondta, hogy előre értesítette Katárt az izraeli támadással, és sajnálatát fejezte ki. Katárban ezt cáfolták, és azt mondták, hogy abban a pillanatban érkezett az értesítés, amikor már az izraeli gépek akcióban voltak. Az is kérdéses így az öböl szempontjából, hogy a hat ország, az öbölmenti együttműködési tanács államai mennyire egységesek ebben a kérdésben, hogy Katár mellett kiállnak. Ugye volt egy katari válság az elmúlt években. Nyilatkozatokban ugye most Szaúd-Arábia is azt jelezte, hogy még a katonai képességeit is felajánlja Katárnak, de nyilván Katár nem szeretne úgy, ahogy a térség sem háborúba keveredni, tehát itt a politikai stabilitás egy kulcsfontosságú, és hát egy közvetítés zajlott, ugye Katár az egyik legfőbb közvetítő, éppen zajlottak az egyeztetések, kérdéseket vett fel mindenképpen ez a katonai akció.
Katari értelmezés szerint a Hamas vezetői nem azért laknak náluk, mert bújtatják őket, hanem azért, mert Katar a közvetítő, tehát ott kell lenniük a Hamas vezetőinek?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, ami Katarral kapcsolatban korábban ugye megfogalmazódtak vádak, hogy különféle iszlamista csoportokat támogatnak. Ugye visszaemlékszünk 2017-ben, amikor ez a katari válság elkezdődött, amikor is Szaúd-Arábia Arábia kvázi kirekesztette Katárt az öbölmenti együttműködési tanácsból, akkor az egyik pontja a vádaknak valóban az volt, hogy Szaúd-Arábia értelmezésében terrorista csoportokat is támogat Katár. Itt mindenképpen azt kell látni, hogy a Hamasz az egy összetett szervezet, tehát mi ezt Európából egy homogén szervezetnek látjuk, és elsősorban az úgynevezett mérsékeltebb szárnynak a vezetői, azok évek óta külföldön élnek, és korábban egyébként Szíriában is volt bázisuk, Jordániában is, de végül Katárban találtak kvázi menedéket, tehát nem csak azért, mert a közvetítési tárgyalások zajlanak, hanem gyakorlatilag életvitelszerűen Katárban élnek. Ugye, ahogy láttuk, Ismail Haniye, a szervezetnek a korábbi vezetője, aki egyébként egy mérsékeltebb politikus volt a Hamaszon belül, őt ugye Teheránban likvidálták egy évvel korábban, júliusban. Tehát valóban vannak ilyen vádak, ugyanakkor azt is látni kell, hogy Katar egy olyan ország, amely hivatalosan ugyan nem ismeri el Izrael államot, és nem része az Ábrahám egyezményeknek, de de facto egyfajta együttműködés zajlott. Hát nem csak hallgatólagosan, hanem azért láttuk azt, hogy az izraeli delegáció az rendszeresen megjelent Dohában ezeken a tárgyalásokon. Az is igaz, hogy ezek a tárgyalások Izrael szempontjából nem vezettek sehova, és az izraeli tárgyaló delegáció végül is júniusban felállt, és azt fogalmazták meg, hogy ezeknek az egyeztetéseknek nem sok értelme van, mert a Hamasszal nem lehet tárgyalni, de ezek a kritikák akkor is inkább a Hamasz felé fogalmazódtak meg.
Megérte Izraelnek ez az akció? Nem sikerült likvidálniuk Katárban a Hamasz vezetőit, a Hamasz egyik vezetőjének a fia halt meg.
Ezt majd meglátjuk, azt gondolom, hogy nyilván van ennek egy belpolitikai dimenziója is, amit látni kell, bár az izraeli belpolitika meglehetősen turbulens és kettéosztott a lakosság, de ugye a kormányban voltak olyan politikusok, akik gratuláltak igazából Netanyahunak, miközben különösen itt az izraeli túszok családjai köré csoportosuló mozgalom pedig kifejezetten szemben áll. Én azt gondolom, hogy nem segíti elő a rendezés sem, illetve hát ahogy az Egyesült Államok is fogalmazott, az Egyesült Államok céljaival sem egyezik a támadás, és hát vélhetően a jelenleg zajló nyomás, illetve Izraelnek az izolációjához biztosan hozzá fog tenni ez a mostani csapás, és hát alapvetően azt a félelmet fogalmazza meg, hogy gyakorlatilag Izrael elsősorban katonailag szeretné a felmerülő problémákat megoldani, és ez nyilván kérdéseket vet fel.
Katonai puccs megszervezésében bűnösnek találta a brazil legfelsőbb bíróság Jair Bolsonaro volt elnököt, és 27 év börtönbüntetésre ítélte, itt a BBC. A bírák közül 4 bűnösnek találták, 1 a felmentése mellett szavazott. Kalapos Mihály Nagy Sándor Gyulát, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorát, Latin-Amerika kutatót kérdezte.
2023. januárjában, aznap, amikor át kellett volna adni a hatalmat, vagy egy nappal korábban, ugye Lulának, akit 22. november végén választottak meg, volt egy felkelés, zavargás, nevezzük aki, aminek szeretné, ahol az elnöki palotába, legfelsőbb bíróság épületébe és a kongresszusba betörtek ugye az egy térnek a 3 különböző része. Betörtek a tüntetők, ugye több ezer főről van szó. Az ottani épületőrség nem tudta őket visszatartani, nagyon hasonló, mint ami a Kapitóliumban történt egy évvel korábban. Aztán jött a rendőrség, jött a katonaság, és részben elfogta, részben elzavarta ezeket az embereket. És utána elindult egy nagyszabású nyomozás, ugye megnézni, hogy hol voltak a rendőrök, miért nem őrizték rendesen ezeket az épületeket, és akkor szépen lassan kiderült, hogy ez egy szervezett akció volt, és ugye az volt a kérdés, hogy ki szervezte, ki vett benne részt, és hogyan, és gyakorlatilag ez a bírósági döntés, ez ennek a folyamatnak a zárása. Ugye a rendőrség talán másfél évvel ezelőtt kihozott egy elég hosszú, majdnem 1000 oldalas anyagot arról, hogy ki hol, miben vett részt, milyen tanúvallomások voltak, milyen bizonyítékok voltak, elektronikus adathordozókon, telefonhívások egyébek formájában, és elég egyértelműen kiderült, hogy Bolsonaro különböző minisztériumainak a felsővezetői, tehát miniszterek, igazságügyminiszter például, a honvédelmi miniszter, meg a nemzetbiztonsági miniszter, tábornokok, admirálisok, és ennél lejjebb lévő szereplők, tehát kb. 1500 ember tudott arról, hogy mi készül, és aktívan szerveztek gyakorlatilag egy puccsot.
Mi volt a konkrét vádpont?
Hát az, hogy Bolsonaro erre utasítást adott és részt vett a szervezésében, tehát gyakorlatilag az állam ellenes szervezkedés, államrend megdöntése, ilyen típusú vádpontok voltak több is ellene, és ugye itt egy dolog, ami nem kérdéses, hogy volt ilyen szervezés, aktívan szervezték, tehát ezt még az a bíró, aki Bolsonaro megbüntetése ellen szavazott, megszavazta a bűntársainak a büntetését. Tehát az azt jelenti, hogy az a bíró, aki Bolsonaro-t ártatlannak tartja, az is elfogadja azt, hogy volt ilyen szervezkedés, és a legfelsőbb szinteken tudtak, és aktívan szerveztek egy államcsint. Ő csak azt kérdőjelezte meg, hogy erről Bolsonaro tudott, vagy szervezte.
A 27 év az meglepő?
Lehetett volna 35 is, meg lehetett volna 20 is, de ugye egy 70 éves embernél ez gyakorlatilag mindegy. Tehát az a kérdés, hogy neki a élete hátralevő részét börtönben kell töltenie, vagy sem. Ugye itt van azért középút, tehát amennyiben ugye fellebbezni biztos, hogy fog, de ugye ugyanez a legfelsőbb bíróság nagy plenáris ülésen fog róla szavazni, tehát ahol minden bíró részt vesz, nem csak ez a panel. Nem tartom valószínűnek, hogy a fellebbezését jóvá hagynák, esetleg egy dolgot kérhet, amit viszont valószínűleg jó fognak hagyni neki, hogy a korára és egészségi állapotára való tekintettel ne kelljen börtönbe vonulnia, és házi őrizetben tölthesse le ezt az időt.
Ez egy precedensértékű döntés?
Hát mindenképpen, hiszen ugye azóta, mióta 80-as években visszaállt Brazíliában a demokrácia, nem volt ilyen jellegű cselekmény. Tehát ugye volt 20 év diktatúra a 60-as, 70-es években, a 80-as évek elején állt vissza a demokrácia Brazíliában, közepén inkább. Azóta nem volt ilyen típusú szervezett államellenes cselekmény, hogy egy jól definiált katonai és politikai kör meg akarta volna dönteni a demokratikusan megválasztott, de még be nem iktatott elnököt, tehát azt akarták megakadályozni, egyetem beiktassák őket. Ugye itt vádpont volt az is, hogy a mostani elnököt, Lulát, az ő alelnökét, a legfelsőbb bíróság elnökét meg is gyilkolják. Tehát, hogy ez is része volt a tervnek. Megint csak nem az a kérdés, hogy volt-e ilyen terv, meg hogy sokan részt vettek-e benne, hanem az, hogy Bolsonaro utasítást adott erre, tudott-e erről. És ugye itt az a kérdés, ami ugye megosztja a társadalmat, ha nem is fele-fele arányban, de azért van egy igen komoly Bolsonaro hívő rétege Brazíliának, 40% körüli a társadalomban, aki azt gondolja, hogy Bolsonaro tényleg a messiás, nem csak a második keresztneve, és hogy ő menthetné meg a kommunistáktól Brazíliát meg a tönkretételétől, és van egy 50% körüli réteg, aki meg azt mondja, hogy Bolsonaro igenis bűnös és diktátor akart lenni. De az tény, hogy a rendőrségi jelentés alapján, a rengeteg bizonyíték alapján azt majdnem 100%-os biztonsággal el lehet mondani, hogy tudott arról, ami készül. Az, hogy erre ő adott-e utasítást, vagy az ő ötlete volt, vagy a körülötte lévőknek az ötlete, hát ezzel lehet esetleg vitatkozni. Ugye a bírók is ezen vitatkoztak, és ezért volt nem egyhangú a döntés, hanem többségi döntés. De hát már eleve az, hogy egy elnök tud arról, hogy meg akarják dönteni a következő demokratikusan megválasztott elnököt, és nem tesz semmit, ugye ez már önmagában bűnrészesség lenne.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.